Bizony boldog az ember, amit Isten megtett, a mindenható fenyítését ne tesd meg, mert ő megsebet, de be is kötöz, összezúz, de kezemet is gyógyít. Hatszor is megment a nyomorúságból, hetedszer semmi veszed el. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Kedves tiszteletünk esetén a 62. Zsoltárunk a keresztény énekes könyvünkről, így kezdődik a 62. Zsoltárunk, az én lelkem szép csendesen, nyugszik csak.
Együttlétünknek és Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Istennek igéjét, a mai napon folytatva a sorozatunkat, még mindig Dávidról van szó, hithősről. Arról lesz ma szó, hogy Dávid a mélységben hogyan viselkedett. Abszolom lázadásának a történetét olvasom. Sámuel második könyvének a 15. fejezetéből az első 14 verset, valamint a 16. fejezetből az 5-től a 14-es versig. Két hosszabb igerész hallgassuk illendő figyelemmel, tehát Sámuel második könyvének 15. fejezetéből az első 14 verset, valamint a 16. fejezetéből az 5-től a 14-es versig terjedő ige szakaszt olvasom. Absalon lázadása. Történt ezek után, hogy Absalon szerzett magának egy harci kocsit, lovakat és 50 embert, akik előtte futottak. Reggelenként odaállt Absalon a kapun átvívő út mellé, és megszólított mindenkit, aki valamilyen peres ügyben ment a királyhoz ítéletért. Megkérdezte, melyik városból való vagy? És ha az azt felelte, Izraelnek ebből vagy abból a törzséből való a te szolgád, akkor ezt mondta neki Absalon, nézd, a te ügyed helyes és jogos, de nincs a királynál senki, aki meghallgasson téged. Majd így folytatta Absalon, bár csak engem tennének bíróvá ebben az országban, akkor bárki jönne hozzám, akinek peres ügye van, én majd igazságot szolgáltatnék neki. És ha valaki közeledett hozzá, hogy leboruljon előtte, akkor kinyújtotta a kezét, magához szorította és megcsókolta. Így tett Absalon egész Izraelben mindazokkal, akik ítéletért mentek a királyhoz. Így lopta be magát Absalon az izraeli emberek szívébe. 4 esztendő elteltével ezt mondta Absalon a királynak, hadd menjek el, hogy teljesítsem Hebronban az Úrnak tett fogadalmamat. Mert ezt a fogadalmat tette szolgád, amikor az arámi Gesurban lakott, ha egyszer visszavisz engem az Úr Jeruzsálembe, az Úrnak fogok szolgálni. A király azt mondta neki, menj el békességgel. Elindult tehát és elment Hebronba. Közben titkos megbízottakat küldött Absalon Izrael minden törzséhez ezzel az üzenettel. Ha meghalljátok a kürt szavát, mondjátok, király lett Absalon Hebronban. 200 férfi ment Absalonnal Jeruzsálemből, akik hívására jóhiszeműen mentek, nem tudtak a dologról semmit. Absalon bemutatta az áldozatot, közben pedig hívatta Absalon a gílói Ahitófelt, Dávid tanácsosát is a maga városából, Gílóból. Az összeesküvés pedig erősödött, és a nép egyre szaporodott Absalon mellett. De hírnök érkezett Dávidhoz és jelentette, Absalonhoz hajolt az izraeliek szíve. Akkor ezt parancsolta Dávid mindazoknak a szolgáknak, akik vele voltak Jeruzsálemben. Gyertek, fussunk, mert másképpen nem tudunk elmenekülni Absalon elől. Sietve menjetek, mert ő is siet, és utolér bennünket, veszedelmet zúdít ránk, és kardélre hányja a várost. Amikor Dávid király megérkezett Bahurimba, kijött onnan egy ember, aki Saul háza nemzetségéből való volt, név szerint Simei, Géra fia. És amint ment, folyton szitta őket. Sőt, kővel haigálta Dávidot és Dávid király szolgáit, már jobbról és balról ott volt az egész hadinép és az egész testőrség. Így szidalmazta őt Simei. Gyere csak, gyere te vérengző és elvetemült ember, megtorolja rajtad az Úr Saul házának minden kijontott vérét, aki helyette király lettél, és odaadta az Úr a királyságot fiadnak, Absalonnak. Most te kerültél bajba, mert vérengző ember vagy. Akkor ezt mondta a királynak Abisaj, Ceruján fia. Hogy meri szidalmazni az én uramat, királyomat, ez a döglött kutya? Hadd menjek oda, hadd vágjam le a fejét. A király azonban ezt mondta, nem rám, és nem rátok tartozik ez Ceruján fiai. Mert a szidalmaz, és ha az Úr mondta neki, hogy szidalmazza Dávidot, akkor kimondhatná neki, miért tetted ezt. Majd ezt mondta Dávid Abisajnak, és az összes szolgájának. Ha még a fiam is az életemre tör, aki pedig az én véremből származik, mennyivel inkább ez a Benyámini? Hagyjátok, hadd szidalmazzon, hiszen az Úr parancsolta neki. Bárcsak rám tekintene nyomorúságomban az Úr, és javamra fordítaná azt, hogy ma szidalmaztak engem. Dávid tovább ment embereivel az úton, Simei pedig a vele áttelemben a hegyoldalon menve, folyton szidalmazva kövekkel dobálta és port szórt feléje. Így jutott el a király és a vele levő hadinép Ajéfinba, és ott pihenőt tartottak. Áldja meg az Úr az ő igéjét, az ő igének olvasását és hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, a zsoltárokat. Olyan sokat tanulhatunk belőlük. Olyan sokat, ha befogadja a szívünk minden sorát, a zsoltároknak, befogadja minden gondolatát, egészen a lelkünk mélye is, mindannak, amit te mondasz belőle. Urunk, Isten tiszteletünket elkezdtük a 62. zsoltár éneklésével. Bárcsak igaz volna ránk is, hogy az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úristenben. Bárcsak igaz volna mindegyikünkre, hogy a mi szívünk reménységét csak te beléd veti. Szeretnénk, Urunk, megvallani alázatosan és bűnbánattal előtted, hogy sokszor vetettük a reménységünket ennek a világnak dolgaiba, emberi kapcsolatokba, lehetőségekbe, saját erőnkbe, bizakodtunk a saját képességünkben, és nem imádkoztunk hozzád, nem hívtunk segítségül, nem hívtunk, amikor kellett volna, és járattál minket mélységekben, megengedted, hogy életünk kudarcot valljon, hogy magadhoz vonj, hogy a mi szívünk rádöbbenhessen, hogy nélküled nem tudjuk leélni az életünket. Urunk, köszönjük, hogy nálad van hely a mi életünk számára. Köszönjük, Istenünk, hogy te nem bántál velünk a mi bűneink szerint. Köszönjük, Urunk, hogy most is szeretsz. Hogy most is végtelen szeretettel akarod életünket, szívünket magadhoz vonni. És vágyva vágysz arra, hogy mi hozzád tartozzunk, és veled kapcsolatba kerüljünk. Áld meg így a mai vasárnapot, a mai ige hirdetést is, hogy a veled való kapcsolatban hadd legyen ez mérföldkő, akiknek már van veled kapcsolatuk, hadd mélyüljön ez a kapcsolat, hadd erősödjön, akinek pedig nincs, hadd legyen mától te veled igazi élő közössége. Urunk Istenünk, hadd bízzuk rád a gyülekezet szenvedőit, azokat, Urunk, akik bajban, mélységben, fájdalomban vannak. Így hozzuk eléd a gyászoló szívű családot, akik megálltak a ravatalnál a héten, akik ma eljöttek házadba, hogy eléd hozzák szívüknek terhét, gyászuknak fájdalmát. Hallgasd meg az ő imádságukat. Vedd körül őket a mennyei vigasztalással, az örök élet reménységével, a Jézus Krisztusba vetett hit csodálatos ajándékával. Vigasztalja meg őket szeretetet, igét, és az a mennyei reménység, amelyet nekünk adtál, hogy nem a halállal van vége az életünknek, hanem aki a tied, aki hozzád tartozik, az élni fog veled, nálad, örökkön örökké. Urunk, ugyanígy könyörülj a betegjeinken, a szenvedőkön, kórházban levőkön és műtéteseken, hajolj le hozzájuk gyógyító pásztorként. Vedd körül őket szereteteddel, vigasszal, kegyelemmel. Hallgass meg minden hozzád imádkozót, kicsit és nagyot. Bennünket pedig támogass ma igéddel, att, hogy ezt megértsük, életünkre vonatkoztassuk, és tovább menjünk tőled kapott erővel. Légy itt közöttünk, áld meg minket önmagaddal. Amen. Ének szóval készülődjünk, testvérek, az ige hirdetésének a hallgatásához. A 226-os dicséretünk második versét énekeljük. 226-os dicséretünk második versét keressük ki, tehát így kezdődik a 226-os dicséretünk második verse. Gyújtsd meg szövét nekét, áldott szent ígédnek, és bennem víraszd fel napját kegyelmednek. bizonságtételem alapígéje, ugye a hithősök sorozat fejezetéből való, a zsidókhoz írt levél 11-es fejezetéből a 32-es verset olvasom ismét. És mit mondjak még, hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Dávidról. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, Dávid életét figyeljük az elmúlt vasárnapok óta, az ő hitét, amely megnyilvánult sok-sok élethelyzetben. Láttuk őt győzelemben, láttuk őt gyászban, láttuk őt akkor is, amikor Isten valami nehézségbe helyezte. Hát ma is egy ilyen történetet olvastunk, a mélységben járatásnak az igazi történetét. Az igazi hit leginkább akkor tündöklik, és akkor látszik meg kincs volta, amikor bajba kerülünk. Amikor valami végtelen mélység vesz körül, ér bennünket akkor a fájdalom, hogy az ember lelkébe is belemar, de akinek van hite, az igazi hit ekkor tud igazából tündökölni. Mélységben, bajban, betegségben, veszteségekben, olyan fájdalmakban, amelyeket a hitetlen ember nem bír el, kitűnik, hogy a hívő embernek a hite igazi kincs, amely őt megtarthatja minden körülmény között. Hát Dávidnak a hitét ma fogjuk nézni, hogyan tündöklik a mélységben, amikor a saját fia Absalom lázadt fel ellene, hogy ő legyen a király. Elég hosszú a történet, nem akartam az összes fejezetet elolvasni, de oda-haza Biblia olvasáskor megtehetitek Sámuel második könyvéből, 15. fejezettől, néhány fejezeten keresztül részletesen elmondja a Szentírás, hogy hogyan is történt ez. Ott kezdődik a történet, hogy Dávid királynak van egy fia Absalom az egyik feleségétől. Sajnos Dávidnak több felesége volt, több gyermek is született, ugye, sok feleségtől. Absalomról azt mondja az ige, hogy egy kifejezett szép férfi volt. Nem volt olyan szép férfi egész Izraelben, mint ő. Hát nagyon sok bűn a hiúságnál kezdődik, tanítja a Szentírás. Absalomnak a szíve olyan hiú volt, úgy gondolkodott, hogy ha ő a legszebb Izraelben, ő a király fia, akkor neki kell lenni a következő királynak is. Még akkor is, hogyha a saját édesapját kell megölnie és letaszítani a trónról. Absalomnak a jelleme nyilvánvalóvá válik a tetteiben. 4 éven keresztül alattomosan, de állhatatosan építgeti a saját kis létráját a hatalom csúcsára. Szerez egy harcikocsit, 50 embert, akik előtte futnak, tulajdonképpen kinyilvánítja az ő nagyságát, méltóságát, úgy jár, mint egy királyfi. Odáll a város kapuba minden reggel, és bárki, aki jön bírósági ítéletre a királyhoz, hát beleszalad Absalomba, aki olyan alattomos, álnok módon köszönti, hízelegve, belopja magát más emberek szívébe. Mindenkit megölelget, puszit ad neki, és elmondja, jó, hát a te ügyed igaz, helyes, de hát a királynál nem hallgat meg senki. Bárcsak engemet tennének meg bíróvá. Egy egész országot sikerül Absalomnak félrevezetnie. Egy teljes országot. Hízelkedéssel, ármánnyal, rágalommal nagyon sokszor győzött már a gonosz ideig és óráig ezen a világon. Aztán megrendezi a saját királyá választását, és amikor Dávid hírül kapja, hogy Izrael szíve Absalomhoz pártolt, Absalom maga tette magát királyá, akkor pontosan tudja, hogy menekülni kell, mert Absalom mindenkit meg fog ölni. Megöli őt az édesapát, megöli a többi testvért, megöli azokat Jeruzsálemben, akik Dávidhoz tartoznak, és mellette kitartanak. Nem olvastam fel a többi részletet, de nagyon szomorúan írja le a Szentírás, hogy hogyan menekül Dávid. Végtelen szomorúságában, hogy a saját fia akarja őt megölni, és búsulva a vele levő testőrség, a kerétiek és a pelétiek, 600 vitéz ember megy Dáviddal, kifele búsulva, fejét lehajtva, bandukolva a várból, mint valami megszégyenült hadinép, így megy el Dávid. Aztán kapja ugye a hírt, hogy mi Abszalom terve. Abszalom megérkezik Jeruzsálembe, elfoglalja azt. És Dávid hátrahagyott másod feleségeivel hál, csak azért, hogy meggyűlöltesse magát az apjával, és felbátorítsa a többi izraelit, aki még vacillált, hogy most Dávid mellé, vagy Abszalom mellé álljak, hogy na, ha a fiú már így meggyűlöltette magát az apjával, akkor tartsunk a fiúval. Végtelenül szégyenletes dolgokat csinál. Összehívja aztán egész Izraelt, és így üldözi Dávidot egy teljes hadsereggel. Hadd fogalmazok meg azt is, hogy az ország, amelyiknek Istentől rendelt királya Dávid. Az a teljes ország, Izrael, aki pontosan tudja, hogy Dávid az Úr szíve szerint való férfiú, akiben Isten gyönyörködik, akit Isten szeret, aki Isten választotja, az az ország tud ennyire eltévejedni máról holnapra, és neki menni az Istentől rendelt uralkodónak. Hát egész Izrael fegyverbe szólítatik Abszalom által, és üldözik Dávidot. Isten pedig Dáviddal van, a kicsi hadinép, amely hűséges maradt Dávidhoz, megveri egész Izraelt, a csatába meghal Abszalom is, nem mondom el a részleteket, elolvashatjátok a Sámuel második könyvében. És miután győz Dávid, hazamenekül mindenki, aki Abszalomhoz pártolt, rájönnek, hogy rossz lóra tettek, és hogy szégyen szemre pont az Istentől rendelt, felkent király ellen támadtak. Aztán úgy visszahívják, elmennek Izrael vénei hozzá, hogy hát te voltál az, aki hát évtizedekig harcoltad a mi harcainkat, védted az országot a filiszteusok ellen, hát gyere vissza, akkor legyél a királyunk megint. Olyan etikátlannak érzi az ember, amit csinálnak, de Dávidnak a hite tündöklik. Ebben a mélységben, ahol ő egyszerre áldozat, egyszerre Istentől megtenyített hívő ember, egyszerre egy megszomorodott édesapa, egyszerre egy gyászoló édesapa, mert aztán gyászolja a fiát, Abszalomot, aki meghal a háborúba, és elárultatott vezetője egy egész országnak, irgalmasan cselekszik Izraellel, nem áll bosszút Simein se, azon a benyámini emberen, aki őt gyalázta menekülése közben, megkegyelmez mindenkinek, visszamegy alázatosan, és király marad. Hát eddig a történet, és nézzünk a történet mögé, mindig itt kezdődnek számunkra az igazi üzenetek, hogy mit akar nekünk itt és ma mondani ez a történet. Nagyon sok tanulsága van a történetnek. Csak csokorba gyűjtve néhányat hadd soroljak fel, de utána figyeljünk inkább arra, hogy Dávid hite mit tanít na nekünk. Az első, amit csokorba gyűjtve meg kell látni, hogy vigyázz a hiúsággal. A sátán bukása is a hiúságán volt. Leírja a Biblia, hogy a sátán, aki valamikor Isten angyala volt, a leggyönyörűbb angyal, a szívében hiúság találtatott. Hiú dicsőségvágy, és ezért lett ő sátánná. Ezért vált ő bensőleg gonoszsággá. Nagyon sok ember azt hiszi, hogy a gyilkosság a legnagyobb bűn, és az apróbbnak látszó bűnökkel nem törődnek sokan, mint a hiúság, pedig itt nagyon sok ember elvérzik, elbukik, és egészen a kárhozatig lehet bukni a hiúsággal is. Vigyázz a hiúsággal! Vigyázz, hogyan neveled a gyermekeidet, a gyermekek azt látják tőled, hogy a külső a legfontosabb, ha azt látja egy kisgyermek, hogy apának, anyának a külső a legfontosabb, hogyan néz ki, milyen a haja, smink, ez az amaz, akkor mit fog tanulni egy gyermek? A külső számít a belsőnek. Vigyázz a hiúsággal. Abszalomot a lejtőn a hiúság indított el. Aztán vigyázz a hízelkedőkkel. Az ördög eszközeinek nagyon gyakran volt módszere a hízelkedés. Kevés embernek van szeme átlátni a hízelgő hazugságon, kevés embernek van szeme meglátni, hogy egy hízelgő csak saját útját építi, nem azt mondja, amit belül gondol. Hazugsággal, hízelkedéssel, áskálódással hihetetlen károkat tudunk okozni egymásnak, tud okozni a gonosz akár egy hívő embernek, vagy egy egész országnak. Nagyon-nagyon vigyázzunk. Vakká lesz egész Izrael, és átáll az Istentől való király mellől, átáll az ördögtől adott vezető mellé. Döbbenetes ez. Csak csendben jegyzem meg, testvérek, hogy ma is vannak politikai erők, Magyarországon is, meg minden országban, akik hazugsággal, ármánnyal, áskálódásra, még a saját országukat is képesek beszennyezni, hogy ők legyenek aztán a hatalom birtokosai. De tévedhet akkor át egy nép, hogy vakká lehet, és nem ismeri fel az ármánykodót, a gonoszt, mert olyan szimpatikus. Absalom küllemre a legmegnyerőbb férfi. Azt mondja a Biblia róla, hogy a legszebb férfi ő volt Izraelben. Mindenki úgy látta, hogy hát ilyen vonzó ember, ez kell neki. A vonzó külső mögött azonban gyilkos, becsvágyó, végtelenül gonosz szív lakozott. Minden ilyen ármány mögött és minden ilyen munka mögött az ördög áll. Ezt is kell tudni, testvérek. Minden gonoszság mögött és minden bűn mögött, minden hazugság mögött, amit elkövettél, az ördög áll. Ő az, aki a bűnre, a gonoszságra akarja minden embert, a hívő embert is rávenni, nem csak a nem hívőt. Ő az, aki azért buktat el, magával ráncsol a kárhozatba. Aztán láthatjuk azt is, hogy még a legigazabb embert is érhetik, érik is igaztalan, igazságtalan vádak. Dávidot emlékeztek, hogy Simei hogyan becsmérli. Ez a benyámini ember. Saul király ugye Dávid elődje volt. Az ókorban az volt a szokás, hogyha valaki uralkodó lett, akkor a megelőző uralkodó családnak minden sarját kiirtották, véletlenül se legyen konkurencia. Egyedül Dávid nem itte. Nem, hogy nem bántotta Saulnak az utódait, hanem Saulnak az unokáját, Mefibósetet odaültette a saját királyi asztalához, visszaadta neki Saul király minden vagyonát, és ott étkezhetett Mefibóset a király asztalánál, mintha ő is király lenne. Végtelen szeretettel és irgalommal bánt Dávid a megelőző királyi család minden sarjával. Jön ez a benyámini Simei, és Dávidot búsulásában, Absalom elől való menekülésében elkezdi szidalmazni, és azt mondja, hogy na te vérengző ember, most Isten visszahárítja rád a te vérengzésedet. Mert te kiirtottad Saul utódait? Senkit nem írtott ki. Egy szál embert nem írtott ki Saul utódai közül, de így munkálkodik az ellenség, akkorákat hazudik, nyilvánvaló hazugság, de talán Simei el is hiszi a saját hazugságát. Ma is sokan hisznek ármánynak, hazugságnak, annak, amiből semmi nem igaz. De amikor megdobálja a gonosz az igazat, akkor nagyon sokan a gonoszra hallgatnak. Még a legigazabb embert is érhetik igaztalan vádak, támadások, rettenetes igazságtalanságok. Testvérek, szomorú igazság ez, és ez azóta is minden időben így van. De nézzük elsősorban Dávid hitét. Ezt kell ma szemlélni, és ebben kell ma gyönyörködni, hogy hogyan tündöklik Dávidnak a hite a mélységben. Az első, amit itt tanít neki Isten, mert mindannyian, akik Isten gyermekei lettünk, azok az Istentől tanulók vagyunk. Mi tanulunk tanítványként az Úrtól. Amit vet az ember, azt kell aratnia. Ez egy szomorú igazság, ezt meg kell tanulnunk. Pont a héten, talán 3 nappal ezelőtt a Vacsmani állítatos könyve volt egy nagyon jó kis állítat erről, és pont ide tartozik, az Absalom lázadásának a történetéhez. Ha valaki Isten gyermekévé válik, akkor Istennek előjoga, hogy a saját módszerei és a saját elvei szerint kezdjen el bánni az ő gyermekeivel. Isten bennünket nevel, ebben néha benn van a fenyítés is, néha Isten kézen fog és átvisz egy mélységen, bajon, tragédián, de veled van a mélységben. És Isten nagyon gyakran e szerint az elv szerint tanítja az övéit, hogy amit vet az ember, azt kell aratnia is. Ez egy mennyei igazság, amit nem törölhetsz ki az életedből. Nagyon gyakran az, ami ma veled történik, az annak a következménye, amit te korábban a múltban cselekedtél. Mondja Vacsmani a példákat, hogy te nagyon szívélyes voltál mindenkihez, akkor veled is szívélyesek lesznek. De ha nagyon kritikus, nagyon bírálgató voltál másokhoz, akkor téged is keményen fognak megmérni. Isten megtanítja az ő gyermekeivel, hogy amit vesz, azt fogod aratni. Múlt vasárnap vettük Dávid és Betsábé történetét, Dávid nagy bukását. És Isten ott azt mondta Dávidnak, hogy miután ezt csináltad, éppen a saját házadból fogok veszedelmet támasztani te neked. Dávid itt azt veti, amit aratja. Ő elvette más feleségét, Betsábét, és pont az ő családjából, ugye ő szétdúlt egy családot, az ő családjából éri a veszedelem. A becsvágyó fiú megtámadja az apját, hogy elvegye mindenét. Amit vet az ember, azt fogja aratni. Hadd kérdezzelek meg benneteket, hogy milyenek voltatok a múltban. Milyen volt a te életed korábban? Hogyan bántál másokkal? Vissza fogod kapni. Ez Isten mértéke. Amit vetettél korábban, azt fogod majd aratni. Tele van a mi aratásunk mégis Istennek a kegyelmével, nem engedi, hogy Dávid elpusztuljon. De ez egyfajta fenyítés is Isten gyermekének, Dávidnak. Megtanuljuk az örökkévaló mértéket, megtanuljuk az Úr útjait mélységben, néha könnyek között. A szomorú igazság, hogy így tanul az ember. Ha minden jól megy, akkor nem szoktuk megtanulni olyan jól, szívbe hatóan az igazságokat. De amikor a mélységen keresztül vezet át az Úr, akkor az ember egészen komolyan tanulóvá válik. Hogy viselkedik ilyenkor Dávid? Nagy kérdés ez. És csodálatosan látjuk, hogy alázatosan viselkedik, megalázza magát. Vonul a hadinép, a vizuálisak biztos látják maguk előtt, hogy megy ki Dávid, talán a sereg élén, vele a 600, a kerítiek és a pelétiek, és poroszkálva a szomorúság még a lovaknak a járásán is tündöklik. Dávid lehajtott fejjel, megalázkodva megy. Tudja, hogy most azt aratja, amit ő vetett. Most vele is azt teszik, amit ő Úriással, Betsábé férjével tett. Csodálatosan tündöklik a hite azonban, hogy Istennek a fenyítését nem utálja meg. A zsidókhoz írt levélnek a 12. fejezetében az 5. vers mondja ezt. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged. A Károli Biblia úgy fordítja, hogy meg ne utáld az Úrnak a fenyítését. Talán még jobb kifejezés, hogyha Isten megfenyít a múltban elkövetett dolgaidért. Hidd el, hogy nagyon szeret, meg ne utáld az ő fenyítését. Ne csüggedj el, ha Isten megfenyít és megfed téged a javadra, hogy élj, fedd meg az Isten. Dávid nem utálja meg az Úr fenyítését. Nem utálja meg Istennek a feddését, hanem megalázkodik előtte. Dávid pontosan tudja, hogy az alázatos ember kap kegyelmet. Az, akit Isten megfenyít, de megalázkodik Isten fenyítése alatt, azt Isten felmagasztalja. Véget vet a fenyítésnek. Mellé áll és megújítja rajta kegyelmét. Így tündöklik Dávid hite. Bízik az őt fenyítő, de mégis nagyon szerető Istenben. Ezt a mondatot nagyon-nagyon vigyétek haza és egyezzétek meg. Dávid bízik az őt fenyítő, de őt nagyon szerető Istenben. A fenyítés nem azt jelenti, hogy Isten nem szeret, ellenkezőleg. Isten fenyítése pont azt mutatja, hogy a kárhozattól félt, és akar téged megőrizni. Megőrizni téged a kárhozat csapdáitól. Azért fenyít, azért fed, hogy te megtisztulj, hogy a mélységben életed szenté legyen, kegyelmet nyerjen, békességet találjon. Testvérek, csak az alázatos ember kap Istentől kegyelmet. A büszke ember, a gőgös ember nem talál Istennél kegyelmet. Nagyon sok ember, nézzétek meg, hogy viselkedik a mélységben. Baj éri? Elkezd lázadni. Hogy engedhette meg ezt Isten? Elkezdi a mi érteket, az öklét rázni a menny felé. Elkezd megkeményedni az Istennel szemben. Ez nem az alázat útja. A büszke embernek Isten ellenáll, de az alázatosnak kegyelmet ad. Aztán még egy gondolat. Nagyon sok büszke ember, amikor mélységbe, amikor bajba kerül, nem fordul oda Istenhez. A büszkeség egyik jele, amikor nem fordulunk Istenhez, hanem mit mondunk? Majd én megoldom. Hát én erős vagyok, kibírtam már ennél nagyobb bajt is, most is kibírom, túlélem, mert én ilyen erős vagyok, mert én olyan erős vagyok. Ezek a büszkeségnek a hangjai. Ezek a halálnak a hangjai, testvérek. Isten igéje azt mondja, hogy fiam, meg ne vesd az Úr fenyítését. Meg ne utáld az ő fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged. Szeret az Úr, de megfenyít, mint apa a fiát, akit kedvel, így folytatódik a zsidók 12-ben az igerész. Isten szeret. Akkor is a fenyít, mert ezt javunkra teszi, értünk remegő szívvel. Aztán, hogy viselkedik Dávid hite az igaztalan vádakat hallva? Belegondoltam, hogy nem csak kellemetlen, hanem micsoda felháborító lehetett Dávidnak, hogy pont ő, aki minden ókori királytól különbözve másod cselekedett. Nem bántotta Saulnak az utódait, sőt, úgy kérdezte meg még a szolgáit, hogy van-e még valaki Saul háza népéből, akinek hálával tartozom, akinek hűséggel tartozom Jonatán miatt. Jonatán Saul fia volt, Dávid barátja. És akkor mondják neki Mefibósetet, hogy na ő még él, magához hozatja, a király asztalánál eszik minden nap. Megbecsüli, kegyelembe fogadja, mintha saját gyermeke lenne. Pont ő neki mondják, hogy kiirtotta vérengző módon konkurens királyi családot. Hát semmi nem igaz ebből. Hogy viselkedsz akkor, amikor rád dobnak olyan vádakat, amely felháborítóan hazugság? Dávid itt is megalázkodik. A testőrök parancsnoka volt Benáját, Ceruját fia, és oda megy Dávidhoz lóháton, hogy hát, uram, hát oda megyek, hát levágom ezt az embert. Hát hogy meri gyalázni a királyt? El ne felejtsük azt is, hogy az ókorban, az ószövetségben izraeli törvény volt, hogy népet fejedelmét ne átkozd. Tehát nagyon nagy mózesi törvény elleni kihágás hajt végre Simei ezzel a hazug váddal, és Dávid nem engedi, hogy a katonák bántsák azt a gyalázót. Azt mondja, ez most az Úrra tartozik. Ha most az Úr mondta, hogy Dávidot szidalmazza, el kell hordozzam, megalázkodik Dávid. Nem ránt kardot. A katonáinak se engedi, hogy kardot rántson. Vajon mi hogy szoktunk viselkedni, amikor bennünket gyaláznak, rólunk mondanak hazug híreket. Ó, de sok ilyet hallottam. Ó, de sok mindent hallottam már, amit rólam is mondtak. Rá kell bízni az Úrra. Nem kell kardot rántani. Nem kell úgy viselkedni, na, ha megvédem magamat. Meg én jól megmondom a magamét. Bízd rá az Úrra. Van igaz bíró a mennyben, aki tudja a te dolgodat. Majd ő kiáll melletted, és bizonságot tesz rólad. Dávid rábízza hite által a gyalázatoskodást is az Úrra, mert a hite az Istenre támaszkodik. Van egy ige prédikátor könyvében a 7. fejezet 3. verse. Többet ér a bánat, mint a nevetés, ha szomorú arc mellett jobbá lesz a szív. Mi igazság ez? Mi sokszor menekülünk a bajtól, menekülünk minden fájdalomtól, eltolnánk magunktól minden olyan keserűséget, bajt, veszteséget, hogy jaj, én ne is közelítsem a mi házunkhoz. Az ige meg azt mondja, hogy figyelj, ha a bajban a te szíved megtisztul, ha Isten a mélységben járatáskor hatalmas kincseket munkál a te szívedben, a lelkedben, akkor hidd el, hogy többet ér a bánat, mint a nevetés, a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív. Dávidnak a hite ezt is megragadja. Ez így van. Nem túlja el ezt, hogy ez, nem hiszem el, hogy ez történik. Nem mondja azt, hogy ez most már hogy engedheti Isten. Nem lázad, nem tagadja meg az Urat. Megalázkodik, és Isten csodálatos igazságaiba kapaszkodik. Most Isten mélységbe járat, de velem van, szeret. Megfenyít, de ez is a szeretetének a jele. Akkor járom ezt az utat, és el nem engedem Isten kezét. Ilyen hite van Dávidnak. Aztán lezajlik a háború, a nagy csatában Izrael csúfos vereséget szenvedett, Absalom is meghalt, és Izrael vémei visszahívják Dávidot királynak. Olyan különös, hogy Izrael nem mondja az Dávidnak, hogy bocsánat. Rég olvastam a történetet a héten, és az volt bennem, hogy miért nem mondják ezt, hogy nagyot védkeztünk ellene. Nem mondják. Miért nem kérnek bocsánatot Dávidtól, hogy odálltunk a gyalázatos fiú mellé, az igaz édesapa helyett? Nem mondják. Érthetetlen. Hanem még egy kicsit a törzsek összevesztek, hogy ki hívta először vissza, meg ki hogyan hívja vissza Dávidot. Félelmetes, hogy az ember milyen gyarló, milyen rettenetes tud lenni. Mennyire büszke, megátalkodott, és mennyire nehezen tudunk megalázkodni, és kimondani egy-egy aprócska szót, hogy bocsánat. De hogy viselkedik Dávid? El ne feledkezzünk arról, hogy ma erről van szó. Dávid hite hogyan tündöklik a mélységbe? Dávid nem veszi elő Simeit. Nem ítélteti el, megkegyelmez neki. Mindazoknak, akik bántották, ellene fordultak, elfedezi végtelen irgalommal a bűnöket. Ő valóban Isten szíve szerint való ember. Kegyelmes volt. Az ő szíve tudta azt is, hogy amilyen mértékkel mérsz, neked is olyannal mérnek. Dávid látta Isten előtt a saját életét, hogy kegyelemre van szükségem nekem is. Kegyelmet adok másoknak is, mert nekem is kegyelemre van szükségem. Kegyelemből él minden hívő ember. Te is kegyelemből kell, hogy éljél naponta, és legyél irgalmas az ellened vétőkhöz, mert neked is szükséged van Isten kegyelmére. Testvérek, Dávid király és az egész Absalom lázadása előre mutat az evangéliumra, Jézusra, és az ellene való hatalmas lázadása. Isten ennek a világnak egy szíve szerint való királyt ad Jézusban. Egy csodát. Jézus maga Isten csodája. Az egyszülött fiú, akiben Isten gyönyörködik. Neki adja az ő legdrágábbját, legkedvesebb kincsét az Isten a világnak, és hogy viselkedik a világ? Úgy, ahogyan Dávid idejében, Absalom lázadásakor Izrael. Elveti az igaz királyt, és kell neki inkább Barabás. Akkor Izrael elvetette Dávidot, választotta Absalomot, a szép hazugot, nagypénteken mi magunk is, az egész emberiség is, választottuk Barabást, és elvetettük az Istentől való királyt. Nem Jézus kellett. Nem az kellett, aki örökkévaló szeretettel szeret, aki kegyelmes, aki irgalmas, aki mindent odaadott, hogy te élhess örökké, hanem kellett egy rablógyilkos. Testvérek, sokszor megtörtént azóta már a történelemben ez a választás. Nem csak népek között és nem csak történelmi porondokon, megtörténik minden reggel, amikor felkelsz a választás, hogy kivel töltöd a napodat? Istennel, választod egy Jézust, a királyt, vagy inkább a magad útját, a magad gondolatait. Választod ennek a világnak mértékét. Ez a Jézus kell, vagy Barabás, ez saját életünkben minden nap lejátszódik. Te kit választasz? Mindig lesz és mindig van valami vagy valaki, akit Jézus Krisztussal szemben tudunk választani. Jézust választod, vagy valami mást? Pénzt, jólétet, gazdagságot, ennek a világnak dicsőségét, karriert, saját szívünk bálványait, még a családot is tudjuk Isten ellenében választani. Mindent tudunk választani. Vasárnapi ebédet is tudunk választani az Isten tisztelt ellenében. Nem tudok elmenni, mert vasárnapi ebéd lesz. Hát, aki eljön a templomba, azoknak is van vasárnapi ebéd. Azok is főznek. De mi mindig Jézus ellenében tudunk mást választani. Te kit választasz? Izrael visszahívta Dávidot. Mégis te vagy a királyunk. Mégis te vagy az Isten szíve szerint való ember. Légy a királyunk. Isten az evangéliumban az ő szeretetét, kegyelmét nyújtja. És Jézus királyságát kínálja. Mi bűnösök mondhatjuk azt Istennek, hogy Uram, sokszor nem téged választottalak, de most visszahívlak királyá. Jöjj és légy az életem királya. Sokszor választottalak, Uram, ellenedben mást. Sokszor választottam teljesen mást, más mértéket. A magam útját, a világot, karrieremet, dicsőségemet, mindent. És nem téged, Jézus, de most jöjj vissza. Légy az életem királya, jöjj be az életembe. Izrael megtette. Te vajon megteszed-e? Mondod-e majd ma imádságban Jézusnak, hogy jöjj be az életembe? Te kell lesz, nem más. Ma is egy történettel fejezem be. A kínai boxer lázadás idején történt, 113 évvel ezelőtt, kereken 1900-ban, május 18-án tört ki, a boxer lázadás vezetősége minden keresztjént ki akart írtani Kínában. Vérdíjat tűztek ki, akár kínai, akár külföldi, aki az országban van és keresztjén, azt meg kell lőni. Több mint 3000 keresztjént mészároltak le, köztük nagyköveteket, mint Németország akkori nagykövetét, de sok keresztjénné lett kínait is, és feljegyeztek a boxerlázadás idejéből egy csodálatos bizonyságtételt. Eltogtak egy Heijel nevű kínai férfit, aki Jézusban hitt, keresztjénné lett. És mondták, hogy keresztjén vagy, meg kell halnod. Vitték a vesztőhelyre. És ő engedélyt kérte kis időt, hogy hadd öltözzön át. Megengedték neki. Döbbenten látták a kivégzőosztag tagjai, hogy fölvette a kínai Heijel a leggyönyörűbb ruháját. A leggyönyörűbb ruháját. Kérdezték, hogy most kísérünk a kivégzőhelyre, a miért öltözöd, miért öltözted, hát miért vetted fel a leggyönyörűbb ruhádat? Megszólalt a hitnek a hangja, a mélységben. Mert tudom, hogy a halál kapuján át az én Uram királyomnak, Jézus Krisztusnak a palotájába lépek. Testvérek, ezt jelenti a bizonyosság a mélységben. Pár perccel a halál előtt, nem hisztéria, nem valami aggódás, nem végtelen gyötrelem, békétlenség, hanem a hitnek a szava uralkodik keresztény kínai szívében. A halál nem ellensége a hívő embernek. A halál kapu, amin át hazamehetek Jézushoz, életem királyához. Beléphetek az ő palotájába, ott lehetek avval, színről színre, szemtől szembe, akiben itt a földön hittem, akihez imádkoztam, akivel lélekben együtt lehettem, avval ott lehetek látásban. Örökkön örökké. A hit legtisztábban mindig a mélységben gyöndököl. Van-e ilyen hited? Kérd ma bátran az Úrtól. Amen. A 276. dicséret második és harmadik verseivel válaszoljunk az ige hirdetésre. 276. énekünket keressük ki az énekes könyvünkből, és a második és harmadik verseit énekeljük, tehát most két verszakot énekelünk ráfelelő énekén. 276. dicséret második és harmadik verseit. Figyeljetek a szövegre. Ha a nehéz időkben elcsüked a szívem, vigasztalást ígérben, Uram, te adj nekem. Helyünkön maradva hajtjuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, a te ígédet, és köszönjük ezt a sorozatot is, amit adtál erre az esztendőre. Hétről hétre minden vasárnap a hithősök hitét tanulmányozhatjuk a Bibliából. Olyan jó látni és nézni hitben azoknak az életét, akik előttünk jártak Jézussal járva. Olyan jó látni azoknak az életét, akik hitáltal keresztül mentek már ugyanolyan dolgokon, mint mi. Őket is elárulták, voltak mélységben, elvesztettek drága családtagokat, voltak betegségben, ínségben, próbákban, és olyan jó látni, hogy hitáltal hogyan tartattak meg ők életük helyzeteiben. Vágyunk tanulni hétről hétre a te igédből, Urunk. És tőled kérünk ilyen hitet, amilyen volt Dávidnak is. Olyan hitet, amely a mélységben is tündököl, és ragyogóvá lesz, és hirdeti azt a bizalmat, amely irántad a szívben él. Szeretnénk ilyen hitet kérni tőled, amelynek kincs volt a minden élethelyzetben megnyilvánul. Olyan hitet, amely által megtartatunk, mélységben és gyászban, fájdalomban és betegségben, próbákban. Olyan hitet, amely csak beléd kapaszkodik, és el nem ereszt téged sohasem. Köszönjük, Urunk, hogy a te atyai szereteteddel életünket tudod nevelni, a magad módszerei szerint tudsz bennünket fenyíteni is, de ezt mindig a te szereteted mértékével teszed. Köszönjük, Urunk, hogy a te vesződ ütése nem fáj. Elevenünkbe vág, de mégse fáj, hiszen az életet munkálja a lélekben. Köszönjük Istenünk, amikor mélységben járatsz, és a mélységben tanulóvá teszel. Igazságaidat láttatod meg, és a mi lelkünket tisztítod meg, és így válik sokkal többet érővé a bánat, mint a nevetés. Mert a szomorú arc mellett jobbá lesz a mi szívünk is. Köszönjük, Urunk, hogy életünkbe örömöket is adsz, és örömöket is adtál. Köszönjük, hogy a te velünk való tervei csodálatosak, hogy Jézus Krisztusban megváltottál bennünket, és bűneink átkát, a kárhozat ítéletét fordítottad el a Jézus Krisztus engesztelő áldozata árán. És köszönjük, hogy aki hisz Jézusban, annak örök élete van. Az örök élet reménységével vigasztal mindannyiunkat. Vedd körül evel a hittel és evel a csodálatos reménységgel a gyászoló szívű testvéreinket is. Könyörülj az ő szívük bánatán, a hátrahagyott űrt te magad tölts be, és vedd őket körül szereteteddel. Te szárítsd fel könnyeiket, és add, hogy a te igédben vigaszt lejjenek minden időben. Gyógyíts meg betegjeinket, gyógyíts meg mindannyiunk lelkét, vonj magadhoz, hogy a mi szívünk hitáltal tiéd legyen. Amen. A csendes percben mindenki saját szíve fohászát vigye oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 228-as dicséretünknek a második, harmadik és negyedik versei. 228-as dicséretünket keressük ki énekes könyvünkből. A második, harmadik és negyedik verseit énekeljük. 228-as dicséretünk második verse így kezdődik. Ó, vonj, atyám, fiathoz engem, hogy szent fiad is hozzád elvigyel.